A múlt vasárnap azt ígértem, hogy a nyári időszakban egy új sorozatot fogunk elkezdeni, és ez a sorozat nem más, mint az Ószövetségből, a Józsuénak a könyve. Ez egy olyan könyv a Bibliában, amilyen történeti könyv, tehát nagyon érdekes események vannak megörökítve. Tehát a történelem egy bizonyos pontján, amit Isten tett az ő népével, az dokumentálva van a Bibliában, és ezeknek az eseményeknek bizonyos részleteit fogjuk megnézni, és ezeknek a tanulságait. Tehát Józsué könyvénél kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliátokat. És a ma délelőttnek a címe az, hogy az ígéretek hogyan teljesednek be, vagyis hogy hiszünk-e az ígéretekben. Ki az, aki csalódott már, hogy valaki megígért neki valamit, és nem teljesült? Van ilyen? Én már sok ilyen csalódást átéltem. Mind a két kezemet is felrakhatnám. Valakik ígérgettek valamit, nagyon bátorítottak, ez biztos, ennél biztosabb nem lesz, és semmi nem lett belőle. Elteltek napok, órák, vagy évek, és semmi. Szóval vannak olyan ígéretek, amelyeket megígérnek nekünk, és aztán semmi nem lesz belőle. Nem tudom, hogyha voltatok már autószerelőnél, és van autód, akkor ez így szokott ilyen ígéretek elhangozni, hogy délutánra biztos kész, és amikor délután mész, akkor meg se nézték az autót, de holnapra biztos kész, de holnap utánra biztos kész. Vagy ha az építőiparban valaki találkozik, és valaki megígér valami szakmunkát, hogy holnap jövünk és megcsinálja, hát holnap nem tudunk jönni, majd holnap után. Jönnek az ígéretek, vagy ekkorára kész lesz, és aztán mégsem lesz kész. Szóval sok-sok olyan ígéret van, amit emberek ígérnek a másik embernek, és ebből, hát nem biztos, hogy lesz valami, sokszor nem teljesednek be ezek az ígéretek, és ezek folyamatosan csalódásokat jelentenek a számunkra, amikor az ígéretek nem teljesednek. Az ígéretek tulajdonképpen betöltik az egész életünket. Gondoljatok csak arra, akik itt szülők vagytok, vagy gyerekek fordítva, gondoljatok arra, hogy évközben hány olyan ígéret született, hogyha jó lesz a bizonyítványod, akkor nem tudom, mi lesz a következménye. Ugye vannak ilyen ígéreteink, hogy megígérjük a gyereknek, ha tanulsz, akkor lesz valami. És amikor évvége van, és mondjuk jó a bizonyítvány, akkor mit csinálnak a gyerekek? De apa, megígérted. És akkor muszáj valamit tenni, mert apa vagy anya megígérte. És ha nem teljesítjük az ígéreteinket, akkor gondok vannak. De tulajdonképpen ezek az ígéretek beszövik az egész életünket, meg az egész társadalmat mozgatják. Gondolj csak arra, hogyha elmész az orvoshoz, és mondjuk komolyabb problémáid vannak, amikor az orvos azt mondja neked, hogy ígérem, hogy mindent megteszünk, vagy ígérem, hogy komolyan kivizsgáljuk ezt a bizonyos problémát, akkor téged ez megnyugtat. Ha viszont az orvos nem mond semmit, csak olyan felületesen beszélget veled, akkor bizalmatlannak érzed ezt az egész helyzetet. De az élet más területén is, a munkahelyen is, amikor azt mondja neked a főnököd, hogy ha jól dolgozol, akkor lesz valami fizetéskiegészítés, vagy prémium. Ez általában bátorítja az embereket, hogy jobban dolgozzanak. És ha a főnök ezt eljátsza egyszer-kétszer, hogy ha jól dolgozol, vagy bizonyos eredményeket elérsz, akkor lesz prémium, vagy fizetésemelés, és utána nem lesz semmi, akkor egy idő után már nem hisznek az emberek a főnöknek. De ha teljesednek az ígéretek, akkor ezek az ígéretek bátorítják, és vezetik az embereket, és motiválják az embereket. Gondoljatok arra, bemész egy üzletbe, vásárolni akarsz valamit, nem tudod, hogy ez jó lesz, vagy nem lesz jó, illik, nem illik, jó lesz a gyereknek, nem lesz jó, nem tudom, kicsit problémázol, és akkor odajön az eladó, és azt mondja, hogy megígérem, hogy biztos, hogy visszacseréljük, vagy visszavesszük, vagy ha nem működik, visszahozhatja. És akkor megígérnek neked valamit, és akkor fölbátorod, és megveszed. Mert akkor azt mondod, hogy nincs kockázat benne. Szóval az ígéretek, azok ott vannak az életünkben, és a társadalmunk tele van ígéretekkel. Ha tévét nézel 10 percenként, vagy negyed óránként jönnek az ígéretek, ezeket úgy hívják, hogy reklámok. Ha ezt megveszed, boldogabb leszel. Ha ezt megveszed, akkor kiegyensúlyozottabb lesz az életed. Ha ezt a terméket veszed, akkor egészségesebb leszel. Ha azt, akkor szebb leszel. Tehát tulajdonképpen se vége, se hossza az ígéreteknek, amelyekkel a társadalomban minden körülvesz bennünket. Szerintem nincs olyan nap, hogy néhány ígéretet ne halljál. És vagy odafigyelsz rá, vagy nem, vagy hiszel benne, vagy nem hiszel benne, de ezek az ígéretek folyamatosan bombáznak benneteket, meg engem is, meg mindenkit. És ezek az ígéretek tulajdonképpen bátorítanak is bennünket. Vannak olyan ígéretek is, hogy valakinek valami sikerül, sikerült a vizsgája, sikerült valami munkája, és azt mondja, hogy mivel nekem sikerült, hát neked is sikerülni fog, és bátorít téged. Tulajdonképpen ez nem ilyen direkt ígéret, csak azt mondja, hogy hát nézd rám, én sem vagyok külön, mint te, nekem sikerült, neked is sikerülni fog. Az ígéretek azok folyamatosan bátorítják az embereket, motiválják az embereket, hogy tegyél valamit, vagy higgyél benne, vagy működik a dolog, vagy lépjél tovább, ne ragadj le egy bizonyos helyzetnél. Tehát ezek az ígéretek folyamatosan befolyásolják az életünket. Az élet minden területén. És ezért azt kell mondani, hogy alapvetően szeretjük az ígéreteket. Ez igaz? Ugye szeretjük az ígéreteket. Ha valaki kedvesen, normálisan megígér neked valamit, az úgy a jól esik, hogy de jó, számíthatok rá. No, hát egy kis bevezető után az ígéretekkel kapcsolatban szeretném, ha Józsué első könyvénél kinyitnánk a Bibliánkat, és elolvasnánk az első résznek az első 9 versét, és utána meglátjuk, hogy miért fontos az ígéretekről beszélni, amikor Józsué könyvét tanulmányozzuk. Tehát Józsué könyve első rész, első 9 versét fogom felolvasni. Úgy figyeljünk erre a történetre, hogy tényleg ezek Isten igéje egyrészt, tehát hogy igazak, másrészt történelmi eseményeknek a megörökítése, mindaz, ami Józsué könyvében le van írva. Tehát így hangzik ez a szakasz. Mózesnek, az Úr szolgájának a halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt, most azért indulj, kelj fel itt a Jordánon, te és az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak, neked adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamtól nyugat felé pedig, a nagy tengerig a ti területetek lesz, a hetiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám, parancsolt neked. Ne térj el attól, se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd azt éjjel és nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz az utadon, boldogulsz. Megparancsolom neked, hogy légy erős és bátor, és ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Nem tudom, hogy megszámoltátok, hány ígéret van ebben a rövid kis szakaszban. Ezek az ígéretek mind Istennek az ígéretei, Józsuénak szólnak, és azt mondja, hogy menjél, csináljad, veled leszek, neked adom, amit megígértem, az biztos be fog következni. Tulajdonképpen ebben a rövid kis szakaszban egy csomó Isten ígéret van becsomagolva és átvonatva Józsuénak, hogy én az Isten ígérem neked, hogy ez így lesz. Nos, tehát beszéljünk akkor az ígéretekről. A Biblia nem csak itt, hanem az egész Bibliát, ha végigolvasod Mózes 1-től egészen a Jelenésekig, tele van ígéretekkel. Elhisszük ezt? Tele van ígéretekkel. Isten mond valamit, hogy így lesz, és Isten ígér az embernek valamit. Tehát a Biblia az ígéreteknek a könyve, azt is mondhatnánk, és amikor Józsué könyvét tanulmányozzuk, azt kell látni, hogy a Józsué könyve tulajdonképpen azért is születhetett meg, és azért lett dokumentálva, és Isten azért akarta, hogy az itt legyen a mi előttünk is, és elolvashatjuk, mert amit Isten ígért korábban, az Józsuénak az ideje alatt sok minden beteljesedett. És amikor Józsué könyvét olvassuk, akkor tulajdonképpen egy olyan könyvet olvasunk, amikor az Isten ígéretei folyamatosan beteljesednek, és ezek dokumentálva vannak. Hogy higgyél az Istenbe, mert amit az Isten megígért, az működni fog. Mik voltak ezek az ígéretek, amit Isten ígért korábban, és Józsué könyvében dokumentálva van, hogy beteljesedett? Hát alapvetően Istennek a legnagyobb ígérete az volt, hogy Ábrahámot kiválasztotta, és olvasunk a Bibliában arról, hogy Ábrahámmal egy szövetséget kötött a mindenható Isten, az 1 Mózes 12-ben olvasunk erről, és Ábrahámnak ígért 3 dolgot Isten. Azt mondta Isten, hogy bármi is lesz, ezt a három dolgot én teljesíteni fogom. Ez a három ígéret be fog teljesedni a te, illetve az utódaidnak az életében. És ez a három dolog a következő volt. Egyrészt Isten megígérte, hogy Ábrahámot egy új földre vezeti, hogy az ígéret földjét neki adja, illetve az utódai lesznek. Tehát Isten földet ígért, területet, ahol lehet élni. Ráadásul jó területet. Tehát az első ígérete Istennek az volt, hogy te és az utódaid egy jó földön fognak lakni, és az a tietek lesz. A második ígérete Istennek a szövetségkötésben az volt, hogy lesznek utódaid. Tehát, hogy ez a nép nem fog kipusztulni, az utódaid nem fognak eltűnni a történelem nagy süllyesztőjében, hanem folyamatosan újra és újra születnek fiúk és lányok a te utódaid közül, és ezek az emberek fogják azt a bizonyos földet örökölni, amit én nekik fogok adni, vagy ígértem nekik. Tehát földet ígért Isten, utódokat, tehát nagy néppé teszek, ezt mondta neki, és a harmadik ígérete Istennek az volt Ábrahámmal kapcsolatban és az utódaival kapcsolatban, hogy megáldalak benneteket. Vagyis a mindenható Isten azt mondta, hogy én veletek fogok lenni. Az én jelenlétem ott lesz veletek, és ahol az Isten ott van, az Istennek a jelenléte ott van, ott az áldás van. Az átok az mindig az a hely, ahol az Isten jelenléte eltűnik. Ott a pusztulás van, ott az erózió van, ott összeomlik minden, de ahol az Istennek a jelenléte megjelenik, ott elkezd kiteljesedni minden, és áldás van. Nos, tehát Isten megígéri ezt a három dolgot, hogy földet kapnak, sok utódja lesz, nagy népé lesznek, és Isten megáldja őket folyamatosan, áldás adat lesznek. És amikor Józsué könyvét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy Józsué történeteiben ezek folyamatosan beteljesednek, hiszen Józsué az a vezér, Isten népének az a vezetője, aki elvezeti a népet az ígéret földjére, és folyamatosan birtokba veszik azt a földet, amit Isten nekik ígért. Tehát Isten megígért valamit, és amikor beteljesedik, az le van írva, hogy amit az Isten ígért, abba higgyél, mert az működni fog. Tehát a Józsué könyve az tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy egy ilyen nagy bizonyságtétel, hogy amit az Isten ígért, az működik. És neked is vannak bizonyságtételeid, meg nekem is, vagy Isten ígért valamit, olvasom a Bibliába, hogy ez nekem szól, és átélem, és megtapasztalom, és valóságosan működik, és ezt elmondom másoknak, hogy figyelj, ez van a Bibliában, és ezt megtapasztaltam. Isten megígérte, hogy ha megtérek, örök életem lesz, és tényleg örök életem lesz. Isten megígérte, hogy megbocsájtja a bűneimet, és tényleg megbocsájtott. Isten megígérte, hogy meggyógyít, és tényleg meggyógyított. Isten megígérte, hogy vezet engem, és tényleg vezet engem. Tehát ezek a bizonyságtételek, vagy tanulságtételek, amiket átélünk és megtapasztalunk, hogy az Istennek a szava, az Istennek a kijelentés, ez nem üres szavak, az tele van erővel, hatalommal, energiával, és azok elkezdenek működni, és amikor átéli valaki, akkor bizonyságot tesz, hogy tényleg ez igaz, ez működik. És amikor Józsué könyvét olvassuk, tehát egy ilyen nagy bizonyságtétel gyűjteményt olvasunk, hogy az Isten ígéretei beteljesednek. Isten népének az életébe, Izrael népének az életébe, meg a te életedbe is, meg mindenkinek az életébe. Akik elfogadják és hisznek benne. Nos, tehát az előbb azt mondtam, hogy Isten Ábrahámnak ígért három dolgot, a földet, az utódokat és az áldást, az Isten jelenlétét, de a Galata 3.14-ben azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám áldása, tehát amit Ábrahám kap áldást Istentől, az Krisztusban a tied és az enyém. Nem csak a zsidó népé, nem csak Ábrahám utódaié, hanem Krisztusban mindenki, aki hisz benne. És ezért fontos az ígéretekkel kapcsolatban kicsit tanulmányozni a Bibliát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a zsidóknak mit mond Isten, hanem arról szól a dolog, hogy neked is nekem mit mond Isten, mert Krisztusban az Ábrahámnak az áldása a tied és az enyém. És én ma szeretnék néhány dolgot elmondani azzal kapcsolatban, hogy az ígéretek hogyan működhetnek az életünkbe, ugyanis ha Isten megígér valamit, az Isten oldaláról 100%. De hogy ezt te átéled és te megtapasztalod, ahhoz te is kell lesz. A te hozzáállásod is kell. És meg fogjuk nézni most néhány pontban, hogy mik azok a feltételek, amelyek segítenek abban, hogy te biztos átéld az Istennek az ígéreteit és beteljesedjenek az életedben. Nos, nézzük meg ezeket sorba. Az első ilyen, hogy emlékezzünk a kijelentésre, vagy emlékezzünk az Istennek az ígéreteire. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem ez egy probléma, folyamatosan küzdök azzal, hogy annyi minden történik körülöttem, meg annyi információ bombázza a fejemet, meg az agyamat, hogy sokszor arra sem emlékszem, hogy 3 órával ezelőtt mi történt velem. vagy ha este megkérdez a feleségem, hogy mi volt ma, azt tudom, hogy mi volt ma, mert annyi minden történt. Vagy tegyünk egy próbát, ha azt kérdezem tőled, hogy az elmúlt héten mondjuk szerda délután mi volt, mi történt veled, emlékszel rá? Nem túl rég volt. Az elmúlt héten szerda, az még csak néhány nap telt el azóta. Lehet, hogy nagyon gondolkodnék, hogy mi is volt szerdán? Mit is mondtak nekem, vagy mit is tettem én? Volt valami ígéret, amit én megígértem valakinek, vagy esetleg valaki ígérte nekem valamit? Biztos valakinek esetleg beugrik valami konkrét dolog, mások meg mindig gondolkodnak, és azt mondják, hogy fogalmam sincs, hogy mi történt ezen a délutánon. Pedig biztos nem rossz dolog történt, mert akkor emlékeznél nagyon rá. Ez egy probléma, hogy a mai világunkban annyi minden elér bennünket, olyan töményen és olyan sűrűn jönnek az információk, hogy amikor valamit fölfogsz, megértesz valamit, vagy átélsz valamit, 10 perc múlva jön egy újabb és újabb hatás az emberre. Hallgatod a rádiót, nézed az internetet, tévéből, mindenhonnan ömlik rád az információ, a munkahelyen mindenütt jönnek az új információk, és ami történt 5 perccel ezelőtt, az fölülírja 5 perc múlva egy újabb és újabb és újabb információ. És ezért az ember elfelejt mindent. Nos, az első szabály, hogy az Isten ígéretei beteljesedjenek az életedbe, hogy ne felejtsd el azt, hogy Isten mit ígért neked. És ez nem könnyű dolog, mert annyi minden ér bennünket, hogy sokszor elfelejtjük ezeket. Nézzük Józsué, hogy élte meg ezt az egészet. Azt tudjuk a Bibliából, hogy amikor még Mózes élt és vezette az Isten népét, és még távolabb voltak az ígéret földjétől, konkrétan ettől az esettől, amikor elkezdődik a honfoglalás, körülbelül egy olyan 37-38 évvel korábban Mózes kiválasztott 12 férfit, illetve hát a törzsekből 12 olyan férfi volt, akit elküldtek a Kánaán földjét föltérképezni. Ezek voltak a kémek. És Józsué volt az egyik kém, aki elment az ígéret földjét föltérképezni, és amit ott látott, hogy milyen az ígéret földje, hogy milyen emberek vannak ott, hogy milyen a táj, hogy mennyire termő a föld, hogy mennyire szép a táj, és mindent föltérképeztek. És amikor visszajöttek a föltérképezésből, akkor ő és Káleb ketten azt mondták, hogy ez fantasztikus. És hogy Isten ezt nekünk fogja adni, mert megígérte. Az összes többi azt mondta, hogy ez fantasztikus, tényleg nagyon szép hely, csak hát soha nem fogjuk elfoglalni. Igaz, hogy Isten megígérte, de soha nem lesz a miénk. És ennek a következménye az lett, hogy egy nagy lázadás tört ki Isten népe között, és sok embert ezek a visszaérkezett kémek, akik nem hitték el azt, hogy Isten nekik fogja adni az ígéret földjét, föllázították a népet, és utána évtizedeken keresztül Isten nem engedte meg, hogy bemenjenek az ígéret földjére, mert nem hittek az ígéretben, és ezért elpusztultak, tulajdonképpen meghalt egy generáció ott a pusztában, és amikor egy új generáció fölnőtt, azok mehettek be. És a régi generáció közül csak két ember volt, Józsué és Káleb, aki bemehetett az ígéret földjére. Ez azért fontos tudni, mert amikor olvasok ezt a történetet, hogy Isten megszólítja Józsuét, és azt mondja, Mózes meghalt, te vagy az új vezető, emlékezz arra, hogy én megígértem, és sokszor mondja itt ebbe a szakaszba is, hogy nektek adom ezt a földet, és menjél be erre a földre, és amire a lábatokat ráteszed, az a tietek lesz, menjetek és foglaljátok el ezt a földet, akkor Józsué egyrészt tudja azt, hogy 38 évvel ezelőtt én voltam ezen a földön. Én végigjártam ezt az egészet. Én tudom, hogy nagyon jó hely, és azt is tudom, hogy Isten megígérte. Pedig 38 éven keresztül sok minden történik. Most azt kérdezném meg tőled, aki már több mint 38 éves, hogy 38 évvel ezelőtt mi történt veled, emlékszel rá? Halványan? Főleg, ha nem is vagy még 38 éves. Józsuénak a lelkébe, a szellemébe, a szívébe olyan erősen ott égett az, hogy Isten mit mondott neki, és 38 éven keresztül ezt nem felejtette el. És amikor Isten azt mondja, hogy itt az idő, induljatok, és menjetek, és vegyétek birtokba ezt a földet, akkor azt mondja, oké, és indulunk. Mert nem felejti el azt, hogy Isten mit mondott neki, és hogy ez működni fog. A Példabeszédek könyve azt mondja, hogy a hosszú várakozás az sokszor beteggé teszi az embert, vagy az embernek a szívét. Ugye, hogy így van? Ez rajtad múlik, hogy beteggé tesz, vagy nem. Ez nem egy kijelentés, hogy ennek így kell lenni, hanem hogyha sokáig várakozol valamire, egy ígéretnek a beteljesedésére, és elfelejted azt, hogy ezt Isten mondta, elfelejtesz ragaszkodni Istenhez, és nem ég már benned az a tűz, akkor egyre inkább beteggé tesz az egész. Úgy se lesz ebből semmi. Mondta Isten, de hát ki tudja, mi lesz ebből. Szóval az első feltétel, hogy működjenek az Istennek az ígéretei, hogy emlékezz ezekre az ígéretekre. Neked ígért Isten valamit 1 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, vagy 38 évvel ezelőtt. Nem tudom, ki itt a legöregebb. Józsi bácsinak mit ígért Isten? Vagy Gézának mit ígért Isten sok évvel ezelőtt? De ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne felejtsük el. Mert akkor fog beteljesedni, hogyha folyamatosan hiszel benne, és kész vagy arra, hogy amikor eljön az a pillanat, hogy Isten elhozza a beteljesedést, akkor ott legyél, akkor helyzetben legyél, és ne egy másik helyen legyél, vagy valami mással foglalkozzál. Szóval az első, hogy emlékezzünk a kijelentésre. A másik fontos alapelv, hogy győzzük le a félelmeinket. Szoktatok félni? Vallásos emberek, azt én nem szoktam soha félni, bízok az Úrban mindig. De aki őszinte, az azt mondja, hogy én néha félek. Néha a félelem az elér bennünket. És a félelem az meg tud támadni bennünket. És tudjátok, a félelem az nagyon sokszor akkor jön, amikor valami óriási felelősség rád szakad. És neked kell megoldani valamit. Eddig voltak olyan emberek, akik vitték a felelősséget, és te csak úgy segítettél, de amikor te vagy az első számú felelőse valaminek, és rajtad múlik, hogy sikerül vagy nem sikerül, akkor jön a félelem. Kedves édesanyák, amikor az első gyermeketek megszületett, és először kellett fürdetni, meg nem tudom, mindent először kellett csinálni, az jelentett egy kis félelmet. Mert ilyet még soha nem csináltál. Lehet, hogy láttad ezerszer a tévében, meg másoknak az életében, és lehet, hogy még tanácsokat is adtál másnak, hogy hogy kell csinálni, de amikor neked született meg a gyereked, és rajtad múlott minden, akkor a felelősség a nyakadba szakadt. Vagy valaki egy munkahelyen nagyon jól tudja, hogy azt a céget hogy kéne irányítani. De ha holnaptól téged ültetnének abba a székbe, hogy meghatározhatsz mindent, és rajtad múlik, hogy ez a cég tönkre megy, vagy előre megy, akkor a felelősség az óriási lenne. És már akármit nem mondhatnál. És amikor egy ilyen nagy felelősség eléri az embert, akkor ezzel általában ilyen társként ott van a félelem is. Azt mondja a Biblia, hogy Mózes, az Isten nagy embere, Izrael népének a vezetője meghal, eddig Mózesen volt minden felelősség. És azt mondja a Biblia, hogy kedves Józsué, te vagy az új vezető. Mától kezdve téged fognak megkérdezni az emberek, minden, amit mondasz, minden, amit teszel, az meghatározza az egész népnek az életét. És amikor egy ilyen óriási felelősség ott van az embernek az életén, akkor megijedünk. A félelem ilyenkor normális. És ebben a helyzetben azt mondja a Biblia, hogy Isten bátorítja Józsuét, és újra megígéri neki például azt, hogy légy erős és bátor. Ez kétszer is mondja. Egy rövid kis beszélgetésben kétszer is elmondja, legyél erős és bátor, ne felejtsd el, légy erős és bátor. És aztán azt mondja a 9. versben, hogy ne félj. Aztán azt mondja szintén a 9. versben, hogy ne rettegj. Miért kell egy olyan harcosnak, mint Józsué, aki nem félt az ígéret földjére elmenni kémként, nem féltette az életét, 38 éven keresztül hisz Istennek az ígéretében, az egyik legkomolyabb és legszellemibb ember az egész csapatban, és amikor Mózes meghal, és azt mondja Isten, hogy te vagy az új vezető, akkor Isten azon túl, hogy megbízza ezzel, azt mondja, hogy ne félj és ne retteg, ne félj, ne aggódj, ne, tehát semmi olyat ne csinálj, ami a félelemmel kapcsolatos, hanem bízzál bennem. Tudjátok miért? Mert amikor a felelősség rád szakad, akkor félni szoktál. És ez normális. De az Isten azt mondja, hogy ő tud ellenszert, és hogy nem kell megijedned a felelősségtől. Én bevallom nektek őszintén, én sokszor voltam már ilyen helyzetben, amikor így nagy a felelősségért, és megijedtem. És ilyenkor az embernek az első gondolata az, hogy jobb lenne az egészet abba hagyni. Jobb lenne nem is csinálni. Jobb lenne, nem is velem történne ez az egész. Mert olyan óriási a felelősség. Azt is elárulom nektek, hogy a gyülekezetünknek az első szakaszában, amikor elindult a gyülekezet, voltak olyan pillanatok, amikor a félelem olyan erős volt bennem, hogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy még az időbe kéne abba hagyni, hogy minél kisebb legyen a kudarc. És aztán Isten tovább segített, hogy ne félj, menjél tovább, ne retteg majd, én segítek neked. És biztos, hogy a te életedben is vannak ilyen helyzetek, amikor nagyon nagy felelősség szakadt rád, és azt mondod, hogy inkább el kéne tűnnöm innen. Inkább ne velem történjen az egész, inkább csinálja valaki más. És azt mondja Isten ebben a helyzetben, hogy ne félj, ne félj, ne félj, ne retteg, majd én veled leszek, mert amit ígértem, az be fog teljesülni. Szóval az ígéretek beteljesedésének a második fontos szabálya, hogy győzd le a félelmet, mert ha a félelem eluralkodik az életeden, akkor egyszerűen az ígéretektől fogsz elmenekülni. Akkor nem fog beteljesedni rajtad. Józsué félt, de aztán az Istennek az ígéretei megerősítették, és azt mondta, hogy oké, megyünk tovább, és elfoglaljuk az ígéret földjét. Nem az a baj, ha félsz, nem az a baj, ha megijedsz, az a baj, ha Isten megerősíteni akar téged, és mond valami bátorítás, és azt mondod, hogy hát ebből úgy se lesz semmi. Győzd le a félelmet, és amit Isten mondott, az fogadd el, és elkezd működni minden. A harmadik dolog, hogy higgyünk a csodákban. Amit Isten tesz, az mindig természet fölötti. És a csodák nélkül egyszerűen hát nem tudunk előre haladni. Vannak lehetetlen helyzetek, ami elé állunk. Mindenkinek az életében vannak lehetetlen helyzetek. Ezeket a lehetetlen helyzeteket úgy tudjuk lefordítani, hogy amikor fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Akarom megoldani ezt a helyzetet, akarom megoldani ezt a problémát, de nem tudom, hogy hogy kell. Ezek a lehetetlen helyzetek. És amikor egy keresztény ember, az Istennek az ember egy lehetetlen helyzet előtt áll, akkor két dolog lehet. Hogy vagy hisz a csodában, hogy Isten természet fölötti ereje megnyilvánul, és akkor történik valami olyan, ami átsegíti őt ezen, vagy pedig nem hisz a csodákba, és az lesz a következmény, hogy azt mondja, ja, hogy én ezt nem tudom megoldani, akkor inkább hagyjuk az egészet. Mózesnél, amikor Isten megbízza, hogy az Isten népét vezesse ki Egyiptomból, az első lehetetlen helyzet az volt, hogy keresztül kell menni a Vöröstengeren. És pont a hidak messze voltak, tehát ott nem lehetett hídon átsétálni. Tehát valami természetfölötti dolognak kellett történnie, hogy átjussanak a Vöröstengeren. És mi történt? Az Isten természetfölötti ereje megnyilvánult, szétnyílt a Vöröstenger, és átmentek. Józsué, amikor megkapja ezt a megbízást, hogy te vagy az Isten népének a vezetője, és menjél, és ne félj, és ne rettegj, és ott van az ígéret földje, és foglaljátok el, és a tietek lesz. Az első lehetetlen helyzet az, hogy ott van egy folyó, amin át kell kelni, és szintén nincsenek hidak. És nincsenek hajók, és nincs semmi. Ez a Jordán folyó volt. Át kell menni a Jordánon úgy, hogy lehetetlen. Meg kell csinálod egy olyan feladatot, ami lehetetlen. Szimpatikus helyzet. Szereted az ilyen helyzeteket, amikor Isten belevisz egy olyan helyzetbe, ami lehetetlen, tehát emberileg nem tudsz vele semmit kezdeni, de azt mondja, Isten, menj és csináld meg. Két lehetőség van mindig ezekben a helyzetekben. Az ember lebénul, és azt mondja, hogy nem lesz ebből semmi, és inkább elmenekülünk, és az Istennek az ígéretei nem fognak beteljesedni. Vagy pedig az történik, hogy hiszünk az Istennek az ígéretében, és Isten azt mondta, hogy innen oda megyünk. Igaz, hogy nem tudom, hogy, de elindulunk, és majd Isten csodát tesz. És amikor Istennek csodát kell tenni, akkor Isten csodát szokott tenni. Ez ilyen egyszerű. Amikor hiszünk az ígéretben, akkor következik a csoda. Szóval fontos, hogy higgyünk a csodákban. Gondoljatok csak arra, hogy az életedben a legnehezebb helyzetek, amik voltak eddig, és amit Isten megoldott, és tovább segített neked, az életednek a legnagyobb bizonyságtételei. A legnehezebb helyzetekből, mikor Isten a csodáin keresztül kihoz, az számodra a legnagyobb bizonyságtétel lesz. Kedves Attila barátom, az elmúlt hetekben azt mondta, hogy amikor néhány hónappal ezelőtt ellopták a laptopját, táskáját, összes igazolványát és mindenét, akkor biztos, hogy ezt a napot nem kívántad magadnak. Igaz, Attila? És aztán néhány nappal később, vagy nem tudom mennyi idővel később, két héttel később, azt mondta, hogy mindent sikerült megoldani, minden igazolvány, minden megvan, meg új laptop is van, és egy fillér hiányom nincsen. Mert Isten csodát tett, és betöltötte ezt a szükséget. A múlt héten ezzel bátorította a Tamást, akinek az autóját lopták el. Vannak veszteségek az életünkben, és ezt nem tudod kikerülni, hogy valaki megígér valamit, és nem teljesíti. És csalódott vagy. Ami a tied, amiért megdolgoztál, valaki ellopja, és más akarja élvezni annak a hasznát. Ilyen van. Ez működik. Ezt nem tudod kikerülni. Akármennyi biztosítás kötsz, és akármilyen lakatokat raksz mindenre, meg magadat is lelakatolhatod, akkor is ellopnak emberek dolgokat, meg akkor is becsaphatnak emberek. De figyelj arra, hogy amikor nagy nehézségben vagy, betegség, nyomorúság, veszteség, bármi, ha hiszel Istenben, és tudod, hogy Isten vezet téged, akkor ebből a legmélyebb dolgokból a legnagyobb bizonyságtételek fognak kijönni. Ez így volt Mózesnél, így volt Józsuénál, így van az én életemben, és így van a te életedben, és mindenkinek az életében. Ha Krisztusban vagy, és hiszel Krisztusban, ugyanúgy működik minden, mint az ő életükben. Szóval fontos, hogy higgyünk a csodákban. És Józsué olyan ember volt, aki hitt a csodákban, és amikor Isten elmondja neki azt, hogy menjetek, foglaljátok el a földet, nektek adom, ne félj, legyél bátor, stb., akkor kiadja a parancsot, az egész nép között azt mondja, hogy 3 nap múlva indulunk. Ő nem tudja, hogy hogy fognak átkelni a Jordánon, nem tudja, hogy hajóval, vagy hidat építenek, vagy valami természetfölti csoda lesz, de azt mondja, hogy 3 nap múlva indulunk. Mert tudja, hogy az Isten megígérte, és az működni fog. És ha hiszünk a csodákban, akkor át fogjuk élni az Istennek a szabadítását. A következő, az utolsó, amit szeretnék most megemlíteni, azt mondja itt a Biblia, hogy az igétől, Józsuénak ezt mondja, hogy olvasd az igét, az én kijelentésemet, beszélj arról, folyamatosan gondolkozz éjjel és nappal, és ami egy fontos dolog is szeretném kiemelni, hogy ne térj el attól se jobbra, se balra. Amikor olvasok a Bibliát, akkor a Bibliának a legtöbb része érthető és egyszerű és világos. Az ember meg sokszor gondolkodik, és na, hogy kell ezt alkalmazni, meg hogy kell ezt érteni, és akkor jobbra is, meg balra is szeretünk kitérni. Főleg a teológusok szeretik jól magyarázni a Bibliát, mindenféle ötletek jönnek, hogy most hogy kell érteni, de nagyon sokszor a Biblia az önmagát magyarázza. És amikor olvasok a Bibliát, és azt mondja az ige, hogy ne térj el attól se jobbra, se balra, a két leggyakoribb eltérés jobbra meg a balra, az meghatározhatja az életünket, és becsaphat bennünket. Az egyik ilyen eltérés az igétől, az nem más, mint az ilyen törvényeskedő gondolkodásmód. Igaz, hogy ezt mondja a Biblia, de még hozzáteszünk valamit. Nem tudom, hogy voltatok olyan gyülekezetben, ahol azt hirdetik, hogy Isten szereti az embert, ha hiszel benne, akkor örök élete van, örök élete kapsz meg Isten megbocsátja a bűneidet, de mondjuk ennek a gyülekezetnek csak akkor lesz tagja, ha nem tudom, hogy öltözködsz. Tudok olyan gyülekezetekről, mondjuk ez inkább korábban volt jellemző, ha ékszereket hordtál, akkor nem lehettél tagja annak a gyülekezetnek, mert ez nem az Úrtól van. Isten ez elfogad, meg szeret, de mi nem fogadunk el, és nem szeretünk, ha ékszereket hordasz. Meg nem tudom, mindenféle ilyen ötletek jönnek, hogy az evangéliumhoz, az Istennek a kijelentéshez még hozzáteszünk még valamit, ami ilyen plusz dolog. És egy ilyen okoskodás, törvényeskedés, amit még szeretnénk elvárni az emberektől, hogy mit csináljon még, azon túl, amit az Isten elvár tőled, még mi szeretnénk még többet egy kicsit. És hogyha ezt a még többet te megteszed, akkor nem szeretünk téged, ha nem, akkor sajnáljuk. Szóval az igétől való eltérés az egyik oldalra, mondjuk jobbra, ez a törvényeskedő gondolkodásmód, ami kirekeszt embereket tulajdonképpen akár Isten országából, ez a farizeusi gondolkodásmód, hogy az Isten igéhez még szabályokat gyártunk, újabb és újabb törvényeket gyártunk, és aki azt is hajlandó betartani, vagy már nem lehet betartani, akkor biztos az Isten is elfogadja. Ne legyetek törvényeskedők, és ne legyünk törvényeskedők. Amit az Isten igéje elvár tőlünk, azt tegyük meg. Amit az Isten igéje nem mond, akkor az, ami nem kell foglalkozni. Azt nem kell követelni az emberektől. A másik eltérés, hogyha ez jobbra térünk el, akkor a másik eltérés, hogy azt mondja a Biblia, hogy ne térjünk el attól se jobbra, se balra. A másik ilyen nagy kilengés a kegyelemnek az ilyen iszonyatosan liberális értelmezése. Van nagyon népszerű a liberalizmus, mindenki azt csinál, amit akar, mindenki úgy gondolkodik, hogy akar, senki ne szóljon bele a másiknak az életébe, mindenki, amit kitalált magának, az jó, és ez úgy tökéletes, és ez egy korszellem, ami ma uralkodik. De amikor azt mondja a Biblia, hogy ne térj el se jobbra, se balra, ha úgy gondolod, hogy az Isten kegyelme azért van, és az Isten csupán csak azért van, hogy az összes hibádat mindig kijavítsa, és minden bűnödet csak megbocsássa, és semmi másra nem kell Istennek foglalkozni, mint az, hogy az én életemet mindig helyre tegye, akkor ez úgy egy kicsit hibás elképzelés. Hadd tegyek fel egy kérdést. Ha holnap elkövettek egy bűnt, mondjuk egy olyan bűnt, hogy megígértek valakinek valamit, és utána elfelejtitek, és nem teljesítitek. Ezt nevezzük bűnnek, jó? Tehát ígérünk valamit, és utána nem foglalkozunk az ígéretnek a beteljesedésével. Ha holnap elkövetsz egy ilyen bűnt, és hát valakit becsapsz magyarul, hogy átvágsz, és utána rájössz erre, és bocsánatot kérsz, Isten megbocsátja ezt neked? Tudod, hogy megbocsátja? Igen, oké. Okay. Szóval biztosak lehetünk abban, és én is biztos lehetek abban, hogy megígérek nektek ma valamit, holnap nem teljesítem, holnap után Isten megbocsátja nekem, ha ezt kérem. Így van? Oké. Okay. Amikor a kegyelmet valaki így értelmezi, ebből kiindul, és azt mondja, hogy mégis bármit csinálhatok, hát Isten úgyis megbocsátja, nem? Most mit kell a szentséggel annyit görcsölni? Miért kell annyira komolyan venni bizonyos dolgokat? Hát hiszen benne van a Bibliában, hogy az Isten úgyis megbocsátja a bűneinket, nem? És akkor az anyagi dolgoktól kezdve, a szexualitásig, a emberi kapcsolatoktól kezdve, a mit tudom én, milyen terület az életnek, bármiben lehet ilyen szabadon értelmezni, hogy bármi belefér, hát legfeljebb utána azt mondom Istennek, ja Istenem, bocsánat, hát nem, ezt nem kellett volna. Na ez az, amikor valaki eltér mondjuk balra. A másik pedig, amikor jobbra eltér, hogy elkezd törvényeskedni, semmit nem szabad csinálni, mert ez se szabad, az se szabad, amaz se szabad. Mind a kettő egy ilyen zűrzavart okoz az embernek az életébe, és bármelyik irányba eltérsz, akár a törvényeskedő irányba, akár az ilyen nagyon szabad, liberális gondolkodásmódban, amikor a kegyelmet valaki így értelmezi, ennek a következménye tudod mi lesz? Hogy az Istennek az ígéretei nem fognak beteljesedni az életedbe. Ha viszont nem térsz el se jobbra, se balra, akkor be fognak teljesedni az életedben az Istennek az ígéretei, és ezek nagyon-nagyon fontosak. Azt mondja Pál apostol Róma 6:15-ben az ilyen liberális gondolkodásmódra, hogy mit tegyünk tehát, ha úgyis megbocsátja Isten a bűneinket, szemétkezzünk? Azt mondja, hogy de szó sincs róla. Tehát tudom, hogy az Isten megbocsátja, de az engem nem szabadít fel arra, hogy azt csinálok, amit akarok. Szóval se jobbra, se balra ne térjünk el az Isten igéjétől. És még egy dolog, ami fontos, az ígéreteknek a beteljesedése az Krisztusban működik. Azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám áldása Krisztusban lesz a tied. Krisztus nélkül az Ábrahám áldása, vagy az Istennek az ígéretei nem lesznek a tied. Mit jelent ez, hogy a teljes siker csak Krisztusban van? Hogyan működik ez az egész? Ha a Józsué könyvét megnézzük, akkor azt kell látni, hogy Isten pontosan megfogalmazza és leírja, hogyha megnézi az ember a térképet, hogy mettől meddig, milyen területet Isten nekik ígér, hogy az övéké lesz, ez lesz az otthonuk, ahol letelepedhetnek és működhetnek. És amikor Józsué elindul és elfoglalja ezt a földet, és azt mondja neki Isten, hogy amelyik területre ráteszed a lábad, az a földterület a tied lesz, akkor ők elindulnak ebben, és tudjátok mi a szomorú? Hogy jól indulnak, de nem fejezik be. Nem foglalják el az egész földet, nem foglalják el az egész területet. Az ígéret csak egy bizonyos százalékban teljesedik be, amire a lábukat ráteszik, az az övéké, amire nem teszik a lábukat, az nem lett az övéké. Isten tulajdonjogilag nekik adta az egészet, de nem foglalták el. Ez olyan, mintha azt mondaná valaki, hogy neked ad egy házad, de te soha nem mehetsz be a házba, mert egyszerűen nem jutsz odáig. Tied, de egyszerűen nem élvezheted annak a hasznát. Vagy azt mondja valaki, hogy neked ad egy autó, de soha nem járhatsz azzal az autóval. Isten nekik adta, az Isten ígérete, Isten részéről beteljesedett, de mivel nem foglalták el a területet 100%-ig, nem lett az övéké. Aztán később azt tudjuk a történelemből, a Isten népének a történelméből, hogy Dávid és Salamon idejében újabb területeket csatolnak hozzá, kiteljesedik az ország, de Dávid és Salamon idejében mindig nem 100%-os a területnek az elfoglalása. És ha te most megnézed a térképet, és megnézed Izraelnek a területét, és megnézed a bibliai proféciákat, meg hogy Isten mit ígért, akkor azt kell látni, hogy ma Izrael sokkal kisebb, mint amilyen lehetne. Tudjátok miért? Mert nem foglalták el azt a földet. És tudjátok, hogy mikor fogják elfoglalni ezt a földet, és mikor fog beteljesedni 100%-ig az, hogy az övéké lesz az egész? Hát nem az amerikai, meg a palesztin, meg a zsidó elnöknek a tárgyalásainak a következtében, hanem több profécia arról szól, hogy amikor visszajön a Messiás, akkor az 1000 éves békének a területén Izrael 100%-osan elfoglalja azt a földet, ami az övéké. Addig soha nem lesz az övéké. Vagyis Krisztusban fog 100%-ig beteljesedni. A bibliai tanulmányozásokban azt lehet látni, hogy Józsué bizonyos értelemben Krisztusnak az előképe. Ahogy Józsué vezeti az Isten népét, és elfoglalják a földet, amikor jön a Messiás, akkor 100%-ig be fog teljesedni, és az ő vezetésével tulajdonképpen teljesen birtokba veszik a földet. És amikor azt mondjuk, hogy Ábrahám áldása Krisztusban a tiéd, akkor tudod, mit jelent ez? Hogy Krisztus, amikor megjelenik, akkor az a föld, amit neked ígért, az a szellemi föld, az az üdvösség, az Krisztus megjelenésekor 100%-ban a tiéd lesz. Addig csak ígéret, meg az üdvösségben élsz, de amikor a Messiással találkozni fogsz ott a mennyben, akkor 100%-ok a tiéd lesz. Vagyis Krisztusban fognak beteljesedni ezek az ígéretek. És ha mi Bibliát megnézzük, akkor minden, ami komoly dolog, amit Isten ígért, az Új Szövetségben oda van téve mellé, hogy Krisztusban lesz a tiéd. Gondoljunk néhány dologra. Örök élet Krisztus nélkül lehetséges? Bűnbocsánat Krisztus nélkül lehetséges? Gyógyulás, helyreállás, szellemileg, fizikailag Krisztus nélkül lehetséges? Isten áldása Krisztus nélkül működik? Semmi nem működik. A Bibliában összeszedhetünk több száz olyan igeverset, ami azt mondja, hogy Istennek van egy ígérete, és az Új Szövetségben Krisztusban a tiéd. Még a gyülekezet sem működik Krisztusban. Azt tanítja Pál a gyülekezetről, hogy Krisztusnak a teste, meg Krisztusban vagyunk testvérek. Minden Krisztusban működik. Krisztus nélkül egyszerűen semmi nem működik. Azt mondja, hogy egy test vagyunk Krisztusban. Vagy azt mondja az Isten szeretetéről, ami úgy áradhat mindenfelé, de hogy semmi nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől Krisztusban. Krisztus nélkül meg minden elválaszt az Isten szeretetétől. Szóval Krisztusban minden működik. És szeretnék mutatni egy ábrát, ami segít abban, hogy megértsük, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Ez egy embernek az életét próbálja bemutatni, és a csúcsponton ott van egy ember, és mondjuk ott újjászületik és megtér. És amikor valaki találkozik az Istennel és megtér, akkor számára Jézusnak a kereszthalála, a bűnbocsánat, az üdvösség, az a legnagyobb dolog a világon. Gondolj csak a megtérésedre. Betölti a szívedet, a lelkedet, az Istennek a szelleme, annyira örülsz annak, hogy Jézus meghalt és föltámadt, megbocsájtotta a bűneidet, ennél nagyobb hírt neked nem tudnak mondani. Bármi is történik, ez a legnagyobb dolog. És aztán eltelik néhány hét, vagy néhány hónap, vagy néhány év, és hogyha valaki szellemileg fejlődik, akkor ennek a természetes következménye az, hogy a kereszt, az evangélium, az Istennek a kegyelme, az Istennek az üzenet, az még nagyobb lesz az életedben, és még jobban örülsz neki. És azt mondod, hogy most már nem csak kicsit, még jobban értem. Amit 2 évvel ezelőtt alig értettem, de úgy tudtam, hogy az enyém, most már még jobban értem, és még inkább ebbe a kegyelembe fürdök, és milyen jó, hogy az Isten szeret engem, és milyen jó, hogy Krisztusban én egy újjászületett ember vagyok. És normálisan az történne, hogy még eltelik 1-2-3-4-5 év, mondjuk valaki már 10 éves keresztény, akkor számára Krisztusnak az élete, szolgálata, áldozat az még nagyobb. De tudjátok, hogy mi a baj? Hogy nem ez szokott történni, hanem egy darabig növekszenek az emberek Krisztusban való életben, és egy idő után megáll az a növekedés, és ezt nem azért mondom, hogy mi ilyenek akarunk lenni, hanem ne legyünk ilyenek, és van egy ilyen limit, hogy valameddig növekszik valaki, és aztán van 2 terület, ami korlátozza ezt. Egy idő után megtanulják az emberek, hogy vannak teljesítményeim, hogy vannak eredményeim, hogy én meg tudok csinálni valamit. És ez szokott a törvényeskedéshez vezetni, hogy én már tudom, nekem nem mondják meg. Amikor már nem Krisztusnak örülsz, hanem annak, hogy én meg tudom csinálni, hogy én jó ember vagyok, én jó pásztor vagyok, én jó feleség vagyok, férj vagyok, én jó anya vagyok, én nem tudom, jó vezető vagyok, vagy jó munkás vagyok, vagy bármi vagyok. Amikor az én elkezd működni, és már nem Krisztusban bízom, nem az Istenben bízom, hanem az én az elkezd erősödni, ez mindig lekorlátozza azt, hogy mennyire hiszel Krisztusban. A másik ilyen terület, az pedig nem más, mint az ilyen vallásoskodás, ami szintén a törvényeskedésnek is egy megnyilvánulása, hogy már régen nem Krisztusban vagyok, már nem a Krisztustól jövő szabadság meg a hit önti el a szívemet, hanem tudom, hogy hogyan kell viselkedni. Tudom, hogy mit várnak el tőlem, és ezeket meg fogom tenni. Úgy öltözök, úgy viselkedek, úgy beszélek, azokat a szavakat használom, olyan módon élem az életemet, ami elfogadható egy keresztény közösségben, és már régen nem Krisztus vezet engem, hanem van egy üres vallásoskodás az életembe. És amikor valaki egyszerűen így lekorlátozza magát, akkor már régen nem Krisztusban van. És sok ember azt mondja, hogy miért van az, hogy az Isten megígért nekem valamit, és mindig nem teljesedett be. Sok mindennek lehet az oka, mondjuk az a négy dolog is, amit megnéztünk, hogy valamit mi nem teszünk hozzá, amit nekünk kell hozzátenni, vagy pedig ez, hogy már régen nem Krisztusban éljük az életünket 100%-ban, hanem Krisztus korlátozva van az életünkbe. És az életünk bizonyos területére egyszer nem engedjük be Krisztust. Ha fölteszem azt a kérdést, hogy mit jelent Krisztusban lenni, akkor nagyon sokan azt mondják, nem is értem, hogy ezt most hogy kell ezt megfordulni, mit jelent az, hogy Krisztusban lenni. Szeretném ezt megfordítani befejezésül, és annyit azt kérdezni tőletek, hogy ha azt mondom nektek, hogy adósságban vagyok, azt értjük? Adósságban vagyok, ez érthető? Kudarcokban vagyok, ez érthető? Tudjuk, hogy mit jelent? Ha azt mondom, hogy mondjuk valami játékban, nyerésben vagyok, ez érthető? Vagy mit jelent? Ha azt mondom, hogy most a sikeres időszakom van, hogy jól mennek a dolgaim, ezt értjük? Na most fordítsuk meg, ha Krisztusban vagyok, ez is érthető? Vagyis a Krisztusban vagyok, az azt jelenti, mintha adósságban vagyok. Tehát az adósságban vagyok, az azt jelenti, hogy az adósság meghatározza az életemet, meg a gondolkodásmódomat, és egyszerűen kényszerít valamire. A sikerekben vagyok, akkor az a dolog határozza meg az életemet, meg a gondolkodásmódomat. Ha azt mondom, hogy depresszióban vagyok, ez is érthető, igaz? Akkor mit jelent, hogy a depresszió, vagy ezek a nyomasztó gondolatok folyamatosan befolyásolják az életemet, döntéseimet és a tetteimet. És amikor a Biblia azt mondja, hogy Ábrám áldása Krisztusban a tiéd, és hogy Krisztusban kell lennünk, és nem csak egy kicsit, és nem kell lekorlátozni, hanem teljesen. Ez azt jelenti, hogy Krisztus határozza meg a gondolkodásmódodat, a motivációdat, az életedet, a döntéseidet, a tetteidet, és amikor ebben a szabadságban vagy, hogy szabad vagy arra, hogy Krisztustól elfogadjál bármit, hogy az Isten vezetése érvényesüljön az életedbe, akkor vagy Krisztusban. Amikor csak ez úgy limitálva van bizonyos területekre, akkor ez történik, hogy lekorlátozzuk, és hát bizonyos értelemben Krisztusban vagyunk, bizonyos értelemben depresszióban vagyunk, bizonyos értelemben Krisztusban, de adósságban, Krisztusban, de sikerekben, Krisztusban, de nem tudom miben. Tehát, hogy valamit kiveszünk abból, hogy Krisztus uralkodjon az életünkbe. Józsué elindul és elfoglalják az ígéretnek a földjét, és folyamatosan majd a következő vasárnapoktól látjuk azt, hogy hogyan teljesedik be Istennek az ígérete. Ábrahám áldása Krisztusban a miénk. És ha te Krisztusban vagy, és akarod, hogy 100%-ban Krisztusban legyen az életed, akkor Isten ígéretei 100%-ban elkezdenek működni az életedbe. Ha lekorlátozod ezt, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy bizonyos dolgok nem fognak működni. Azok elméletek lesznek. Ugyanúgy, mint hogy a zsidó nép nagyon szeretné most is elfoglalni a bizonyos területeket, de nem tudják elfoglalni, mert bizonyos dolgok hiányoznak hozzá. Szóval Józsué könyve arról szól, hogy Isten bizonyságot tesz arról, hogy az ígéretek működnek. És én arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy Isten ígéreteibe higgyünk, az emberek ígéretét azt szűrni kell. Az emberek ígéretét azt mindig szűrni kell. Én nem mondom, hogy bizalmatlanok legyünk egymással vagy másokkal, de azt mondja a Biblia, aki az emberekben bízik, az átkozott. És az átok az azt jelenti, hogy lehet, hogy semmi nem lesz belőle. Az átok az amortizációt jelenti, hogy szétesik minden. Ha emberek ígérnek valamit, az vagy bejön, vagy nem. Vagy úgy lesz, vagy nem. De ha Isten ígér valamit, és te komolyan veszed, akkor a 100%-ban be fog teljesedni. Hiszünk ebben? Ez így fog működni. Szóval bátorítsanak bennünket az Istennek az ígéretei, higgyünk ezekben, és ne felejtsük el, hogy rajtunk is múlnak, hogy beteljesednek ezek az ígéretek, vagy nem. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy az Istennek minden ígérete, minden mennyei áldás rajtad keresztül a miénk lehet. Köszönjük ezt a hatalmas nagy ígéretet. És köszönjük, Uram, hogy minden, amit te ígértél, az tényleg valóság, átérhető, megtapasztalható, megfogható dologgá válik, mert te így akarod. És köszönjük a csodáidat, köszönjük, Uram, a munkádat bennünk. És amikor így visszaemlékszünk az életünknek különböző eseményeire, köszönjük, Urunk, hogy a te ígéreteid megtartottak bennünket, meg beteljesedtek. Uram, neked adunk minden dicsőséget ezért. És ezen a mai vasárnapon imádkozom most, Uram, hogy aki csalódottan jött ide, akinek ott van a szívében a fájdalom vagy a keserűség azért, mert valami nem működik. Atyám, kérünk az Úr Jézus nevében, hogy vedd ki ezeket a keserűségeket vagy csalódásokat, és legyen ott, Uram, a te jelenléted, hogy Krisztusban tudjunk lenni. Uram, akinek a szívében ott van a félelem és az aggodalmaskodás, kérjük, hogy vedd el, vedd ki ezt, és kérjük azt, hogy Krisztusnak az uralma és a hatalma töltse be ezt az űrt. És ha vannak bűnök, Uram, azt is kérjük, hogy vedd el, és megvalljuk ezeket. És kérjük, hogy Krisztusnak a hatalma töltse be ezeket az űröket. És minden, ami nem tőled van, Uram, az életünkben, kérünk, Uram, hogy tudjunk megszabadulni ezektől. Uram, letesszük ezeket, és kérünk, hogy Krisztusnak a kegyelme, Krisztusnak a szeretete töltse be a szívünket. Így imádkozunk azért, Uram, hogy szabadíts föl bennünket arra, hogy higgyünk benned, és hogy adjuk át teljesen az életünket neked. Hogy tényleg Krisztusban tudjunk lenni. Urunk, bízunk benned, és kérünk, hogy áld meg az életünket, áld meg a következő napokat is, és imádkozunk azért, Uram, hogy a te ígéreteid folyamatosan teljesedjenek be. És imádkozunk azért, hogy hétfőn és kedden és szerdán és minden nap éljük azt át, hogy a te hatalmad és a te csodád az valóságos. És így imádkozom, Uram, azokért, akik talán úgy jöttek ide, akik nagyon nagy szükségben vannak. Kérjük, Uram, hogy ezeket a nagy szükségeket töltsd be Krisztus szeretetével. Hogy tapasztalják meg azt, hogy működik valami, hogy gondoskodó Isten vagy. Hogy te nem hagyod, hogy kenyérkéregető legyen az igaz. Hogy te nem hagyod azt, hogy tönkre menjen az, aki benned bízik. És köszönöm, Uram, hogyha azt is megvallhatjuk előtted, hogy valamikor félünk, vagy hitetlenkedünk, de te jössz a bátorítás, hogy ne félj és ne aggódj. Uram, el akarjuk fogadni ezeket a drága üzeneteket, hogy nem félünk és nem aggódunk és nem rettegünk, hanem benned bízunk. És kérlek, Uram, hogy teljesíts be te ígéretedet a személyes életünkbe, a gyülekezetünknek az életében, vagy ennek a városnak az életében. Uram, számítunk rád és vágyunk rád. Kérjük Jézus nevében, hogy áldj meg így bennünket. Amen.